Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, 12. Pius pápa programadó Summi Pontificatus kezdetű körlevelében a világhelyzet szorításának engedve elsősorban közéleti kérdésekkel, a béke oltalmazásával, az egyháznak a világban betöltött szerepével összefüggő kérdésekkel foglalkozott. Ugyanakkor azonban munkatársai szűk kör előtt beszélt azokról a lelkipásztori terveiről is, amelyek a háború idején aztán haladékot szenvedtek ugyan, de uralkodása egész ideje alatt időszerűek maradtak. Az első ezek sorában a Zsoltár könyv újfordításának elkészítése, elkészítetése volt azzal a kimondott céllal, hogy a papi zsolozsma és a liturgikus imádságok számára új, mély lelki élményt kiváltani képes szöveg álljon a rendelkezésre, felülírva a korábbi évszázadok némileg már megkopott hagyományát. Második nagy terve egy új dogmának, Mária test szerinti mennybevétele tanításának, hittételként való kimondása, az azt előkészítő teológiai munka szorgalmazása volt, remélve azt, hogy ez a tanítás alkalmas eszköz lesz új lendületet adni az egyház a hívő emberek vallási lelki életének. A harmadik szándék egy részben tudományos, részben azonban jelképes lépés megtételére irányult, mivel azt célozta, hogy a Szent Péter bazilika alatt meginduló ásatások révén kerüljön sor Szent Péter ott feltételezett sírjának feltárására, ezzel a legkorábbi kereszténység hiteles történetének alkalmas dokumentálására. A Szentatyának péteri szolgálata alatt sikerült mindhárom célkitűzést megvalósítani, ám jelentős késedelemmel, mert a világháború alatt és közvetlenül utána figyelmét kénytelen volt a történelmi eseményekre, a politika, a diplomácia kérdéseire, a humanitárius és békeszolgálat ügyére fordítani. Az evangéliumi üzenet, a krisztusi szeretet parancs mellett erre az is kötelezte, hogy Róma az ő trónra lépésekor már ismét az egész világ által elismert, megfellebbezhetetlen tekintélynek volt a birtokában, amely alkalmat kínált arra, hogy a béke és a kiengesztelődés üzenetével forduljon a gyűlölet és a pusztítás óráján minden jó akaratú emberhez, felelős politikushoz. Mivel már trónra lépésekor igen közelinek látszott a háború kitörése, amely ellen az egyháznak döntően az ima erejével kell és lehet küzdenie, 1939. április 20-ára világméretű imanapot hirdetett meg, hogy felrázza a világ lelkiismeretét, mozgósítsa a hívő emberek imádságos erejét. Ám a viharfelfők tovább gyülekeztek. Még áprilisban, miután már korábban megszállta Csehországot, Németország felmondta a Lengyelországgal Danzig és a koridor ügyében kötött megállapodást és az angol-német flotta szerződést. Ilyen helyzetben 12. Pius békefelhívást intézett Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország és Lengyelország kormányaihoz. Az érintett hatalmak udvariasan tudomásul vették a pápa üzenetet, egyben azonban vissza is utasították azt mondván, hogy nincs háborús veszély, a Szentatya aggodalma indokolatlan. A nemzetközi válság azonban tovább mélyült. Augusztus elején a Vatikán olasz kormánykörökből értesült arról, hogy német részről küszöbön áll a hadműveletek megindítása Lengyelország ellen. Augusztus 19-én a pápa figyelmeztetést adott ki a háborús erőszak alkalmazása ellen, augusztus 24-én pedig, amikor a csapatok felvonulása már befejeződött a német-lengyel határon, 12. Pius az angol kormánnyal egyeztetve békefelhívást intézett az egész világhoz, benne a híres élet megfogalmazással, semmi sincs elveszve a békével, minden elveszhet azonban a háborúval. Augusztus utolsó napjaiban a Szentatya még egy próbálkozást tett a háború elkerülése érdekében. 30-án a német ultimátumra adandó engedményekre kérte a lengyeleket, másnap pedig a béke utolsó napján még egyszer a konfliktus elkerülésére szólította fel az ügyben érintett országokat és az egész világ közvéleményt. Ám 12. Pius minden erőfeszítése dacára 1939. szeptember 1-én kirobbant, és napok alatt európai méretűvé terebélyesedett a II. Világháború. Ilyen helyzetben 12. Piusnak és a pápai diplomáciának már nem a konfliktus megelőzése, hanem mielőbbi békével való lezárásának előmozdítása és a háborús pusztítások és szenvedések mérséklése vált a főtörekvésévé. Mivel a Vatikán szuverenitását az olasz államszerződés szavatolta, Róma és a külhoni pápai nunciatúrák a javarészt titkos diplomáciai érintkezés színtereivé váltak a következő években, azzal a kimondott céllal, hogy az esetleges békepuhatolózásokhoz, jószolgálati kapcsolatfelvételekhez még a hadviselőfelek között is lehetőséget adjanak. Ami a nyilvános politikai állásfoglalásokat illeti, 12. Pius következetesen tartotta magát ahhoz, hogy az egyház és Róma szigorúan semleges marad a háborús konfliktusban, már csak azért is, mert így tudja eredményesen szolgálni a béke és a kiengesztelődés ügyét. Rövid távon ez a semlegesség nem vezetett ugyan eredményre, hiszen bő 5 esztendőn keresztül szóltak a fegyverek, de a semlegesség megadta annak a hitelét, hogy a pápa a világ eleven lelkiismereteként szóljon a pusztítás ellen. Nyilvános megszólalásai formájának ezekben az években 12. Pius nem a körlevelek, hanem a rádióüzenetek műfaját választotta. Évről évre elmondott karácsonyi beszédei a társadalmi igazságosság sürgetése mellett a béke megteremtésére, a háború utáni igazságos rendezésre szólítottak fel. Ami viszont a Vatikán gyakorlati tevékenységét illeti, annak középpontjában csak úgy, mint az első világháború idején, a humanitárius és szeretetszolgálati tevékenység állt. Így szinte a háború első pillanatától működött a nunciatúrákra és a helyi egyházakra támaszkodva a hadifoglyokat és az eltűnteket kereső szolgálat, a háborús károsultakat és menekülteket támogató segélyprogram, és ez a tevékenység a háború utáni években a határváltozások, kiterepítések, lakosságcserék idején is eredményesen működött tovább egy ideig. Évtizedeken keresztül volt vitatott téma 12. Pius magatartása a faji alapú zsidóüldözésekkel, a deportálásokkal, a holokauszt történéseivel kapcsolatban. Amikor 1963-ban Rolf Hochut baloldali német író közreadta a helytartó címet viselő drámáját, az ezzel kapcsolatos korábbi nyilvánvalóan egyházellenes elfogultságból táplálkozó szemrehányásokból, bírálatokból, vádakból összeállva hatalmas vita támadt. Hochut a maga darabjában a zsidóság megsemmisítésével kapcsolatban a hallgatás, sőt egyenesen a cinkosság vétkével vádolta meg 12. Piuszt, azt hozva fel fő érvül, hogy a pápa közvetlenül és nyilvánosan egyetlen alkalommal sem emelte fel a szavát azzal kapcsolatban, ami a zsidósággal a gettókban és a lágerekben történik. Azóta már hiteles források alapján tudjuk, hogy a pápa és a katolikus egyház a zsidóság elleni részvétlenség vagy ellenségesség bűnével nem vádolható. A színfalak mögött a lehetőségek és az észszerűség határai között Róma minden lehetséges zsidómentő akciót megpróbált. A pápa elődeihez, különösen 11. Piuszhoz hasonlóan, kezdettől világosan elhatárolódott minden faji alapú diszkriminációtól, az antiszemitizmust pedig a keresztény hittől merőben idegen ordas ideológiának tekintette. A háború alatt a Vatikán, de a katolikus egyház más intézményei is üldözettek tömegeinek a mentését végezték, mellnevelek sokaságát adták ki, ahol arra nem volt más mód, elkeresztelésekkel igyekeztek kivonni zsidó polgárokat a vallási faj alapú üldözések hatája alól. Magában a Vatikánban több ezer zsidó lelt menedékre, a pápa pedig azt is elérte, hogy Mussolini kormányzata megakadályozza az itáliai zsidó közösség megsemmisítését. De hasonló volt a helyzet máshol is. Kolostorok, plébániák, püspökségek, katolikus intézmények sokassága oltalmazott üldözötteket, osztogatott menleveleket, papok, szerzetesek, apácák alkalmanként az életüket is feláldozva védték Európa szerte zsidó honfitársaikat, mint a lengyel mártír Kolbe Szent Maximilián. Sokáig fennállt az a lehetőség, hogy a zsidó származásúan keresztény hitre áttért személyek törvényi, majd pusztán hallgatólagos mentességet élveznek az üldözésekkel szemben. Ezt a lehetőséget azonban a gestapó kiválóan tudta zsarolási eszközként is felhasználni, gátat szabva annak, hogy az egyház nyilvánosan is felemelje a szavát a deportálások, a lágerek ellen, az utolsó időben pedig már mentesség sem igen volt, amit egyebek között korábban katolikussá lett költőnk Radnóti Miklós szomorú példája is mutat. Ennek az óvatlan fellépésből származó kárnak volt jó példája az 1942-es hollandiai eset, ahol a püspökök pásztorlevélben álltak ki zsidó honfitársaik mellett. Erre válaszul elrettentésül a német hatóságok a keresztény vallású ám származásuk szerint zsidónak minősülő polgárokat, közöttük katolikus papokat, szerzeteseket és apácákat is koncentrációs táborba hurcoltak, így lett régi és új hitevér tanújává egyebek között Stein Szent Edith Karmelita apáca, a 20. század talán legkiválóbb katolikus filozófus nője. De azt se feledjük el, hogy a lágerekben az európai zsidók milliói mellett keresztények, katolikusok is nagy számban váltak a barbárság áldozatává. Talán elegendő arra a több ezer lengyel papra, szerzetesre, apácára emlékeznünk, akik azért pusztultak el, mert keresztények és lengyelek voltak, és hasonló esetek más országokban, például a front másik oldalán, a Szovjetunióban is szép számmal fordultak elő. Ebben a szívszorító helyzetben, miközben a Vatikán egyre pontosabb információkkal rendelkezett a haláltáborok borzalmairól, 12. Pius és munkatársai a csendben segíteni, nem pedig hangosan tiltakozni magatartását választották, és hallgatásukra ez jobb indoklás, mint a szövetséges hatalmaké, amelyek vezetői maguk is csak a közeli győzelem reményében kezdtek Auschwitz borzalmairól a nyilvánosság előtt beszélni. Ma már alig ha kétséges, hogy az adott helyzetben erkölcsileg, de politikailag is ez, a nyílt konfrontáció helyett a csendes támogatás volt a célra vezető, hiszen az üldözés és a népirtás elleni nyilvános fellépés nem akadályozta volna meg, hanem inkább csak fokozta volna a borzalmakat. Az sem mellékes, hogy így nyitva maradtak a zsidóság érdekében való diplomáciai fellépés titkos csatornái, amelyeken Mussolini mellett Károly román királyig vagy Horthy kormányzóig lehetett eljutni, az ő talán az egyházénál hatékonyabb fellépésüket remélve. Nagyon jellemző, hogy ezt a tény maguk a zsidó szervezetek, a holokauszt túlélői ismerték el elsőként. A hohut keltette vita hullámai azóta elültek, Rómának a zsidóság érdekében tett lépéseiről pedig a források hozzáférhetővé váltak, végérvényesen felmentve 12. Piuszt a vétkes hallgatás vágya alól. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
A mikrofonnál Fülöp.